Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 189. dicséretünket énekeljük, a 189. dicséretünket, ami így kezdődik, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Foglaljunk helyet, testvérek! A 376. énekünket keressük elő, és ezt énekeljük. Borsik, egy picit vedd hangosabbra, légy szíves az orgonát. Köszönöm. Tehát a 376. énekünket lapozzuk fel, és ezt énekeljük el mindegyik versével, vagyis mind a négy versével. Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével, leszállván a földre zúgó szél és tűz jelével. 376, mind a négy versével énekeljük el.
Bless us.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fönnállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is pünkösdöt ülhetünk, mert elküldötted szent lelkedet, hogy általa tiéddel lakozzál, együtt legyél velük. Köszönjük, hogy te ott a mennyei dicsőségben, az Atya jobbján közben jársz a te népedért, és köszönjük néked, hogy meghallgattatik közbenjárásod, és köszönjük néked, hogy miközben megdicsült testben ott végzed a magad közbenjáró szolgálatát, aközben lelked által mégis mindenhol ezen az egész világon, mindazokkal ott vagy, akik benned hisznek, mint megváltójukban, mint urukban. Köszönjük néked, hogy lelked által egészen közel tudsz lenni hozzánk, itt is a templomba, otthonainkba és munkahelyeinken, kórházba, vagy bárhol az utcán. Köszönjük néked, hogy jelenlétedben élhet mindaz, aki hiszte benned, és hogy mindezt a te lelkednek köszönhetjük. Köszönjük néked, Szentlélek Isten, hogy most is itt vagy közöttünk, kérünk az igében, lakozzál mi velünk, és szólíts meg minket ma is, add, hogy személyessé és átformálóvá, hitre nevelővé, hitben megerősítővé lehessen mindaz, ami elhangzik közöttünk. Kérünk, áld meg úrvacsorai közösségünket is, és drága lélek, adj Krisztus Urunkkal üdvösséges találkozás minnyájunknak az úrvacsora közösségében. Te légy az, aki egybeforrasztasz bennünket egymással is, hiszen akik egy lélekkel itattattak meg, azokat te egyétetted minden időbe, minket is hozzájuk kapcsolva. Kérünk, hogy hadd éljük át ezt a közösséget, ezt az egységet ma is nagy örömmel, nagy békességgel a szívünkbe. Köszönjük néked, hogy így ünnepelhetünk téged ezen az ünnepen is. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részéből olvassuk Isten igéjét. A második rész 14. versétől olvassuk a 41. versig. Tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részében a 14. verstől ezt olvassuk. Péter azonban előállván a 11-jel felemelte szavát és szól a nékik. Zsidó férfiak és minnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet. Mert nem részegek ezek, amint ti gondoljátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel próféta által. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és lányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vért, tüzet, füstnek gőzölgését. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, mielőtt eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek, csodatételek és jelek által, és erők által, melyeket ő által a cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok, azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel, keresztfára feszítve megölétek. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldva, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Mert Dávid ezt mondja őróla, magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felül van, hogy meg ne tántorodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem és vigadott az én nyelvem, annak felette az én testem is reménységben nyugszik, mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Megjelentetted nékem az életnek útjait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Atyám fiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriarkáról, hogy ő meghalt és eltemettetett, és az ő sírja minden mai napig minálunk van. Proféta lévén azért, és tudva, hogy az Isten néki esküvéssel esküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja Krisztust, test szerint, hogy helyeztesse az ő királyi székibe, előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúi vagyunk. Annak okáit az Isten jobbja által felmagasztaltatva, és a megígért szent lelket megnyerve az atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg lenn vetem ellenségeidet lábad alá zsámolyul. Bizonnyal tudja meg azért Izrael egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükbe megkeseredtek. És mondának Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevére, a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát, mert nektek lett az ígéret, és a ti gyerekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván, szakasszátok el magatokat egy gonosz nemzetségtől. Akik azért örömmel vették az ő beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakozik azon a napon, mint egy 3000 lélek. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Kedves testvérek, a Szentléleknek a megérkezésére emlékezünk mai napon, és tegnap már láttuk, hogy amikor megérkezett a Szentlélek a tanítványok körébe, Jeruzsálembe, annak idején, akkor ezt kísérték különös jelek, különös csodák. Az egyik volt egy zúgó hang, a másik egy fényjelenség, tűzjelenséghez hasonló jelenség, amik azt jelezték, hogy Isten érkezett meg, isteni személy érkezett meg. És harmadik jel, amiről tegnap beszéltünk, az volt, hogy elkezdtek nyelveken szólni, amivel Isten azt fejezte ki, hogy mostantól kezdve az ő felséges dolgairól való beszédnek minden néphez a maga saját nyelvén kell majd eljutnia, és ezzel elkezdődik az Isten népének az összegyűjtése nem csak a zsidók közül, hanem a pogány népek közül is. Elkezdődik annak a nagy népnek az összegyűjtése, amelyik majd az új égen és az új földön lakik. Az Isten országának az állampolgársága. Összegyűjtetik az egész föld minden népéből, minden nemzetségéből, akiknek a maguk nyelvén kell hallani az evangéliumot, Isten felséges dolgait. Most folytatjuk egy kicsit a történetet. A Szentlélek hatása az is, testvérek, hogy az ige hirdető megbátorodik az evangélium hirdetésére. Nem lehet nem észrevenni, hogy a tanítványok az előző hetekben, napokban eléggé passzívan viselkedtek, visszahúzódtak. Egy kicsit érthető is ez, mert Jézus halála még nem volt nagyon távoli esemény, és joggal, némiképp joggal tarthattak attól, hogy őket is hasonló sorsra juttatja a zsidók nagy tanácsa, és ezt a jézusi tévejgést, vagy métejt, hogy így mondjam, gyökerestül kiirtja a nép közül. Úgyhogy hát elrejtőztek ott Jeruzsálembe az egyik házba, és várakoztak. Persze ennek az elrejtőzésnek és várakozásnak az is az oka volt, hogy Jézus ezt mondta nekik, hogy ott várjanak, amíg majd elküldi az ő szent lelkét hozzájuk. De amikor eljött a Szentlélek, akkor mindenki hallotta ott Jeruzsálemben, a zarándokok is hallották ezt a zúgó hangot, és a nyelveken szólás is mindenki számára nyilvánvaló volt, és látják, hogy egy pillanatban, egy adott pillanatban Péter, a halász tanítvány előlép, és mint egy arám nyelven, tehát immár nem nyelveken szólásban, hanem arámul, ahogy mindenki tudott arrafelé, az ő zsidó anyanyelvükön, elkezdett nekik beszélni, prédikálni, mégpedig mindjárt látjuk, hogy miről. De ez a bátorság, hogy előállt, ez a nyíltság, ez a félelem nélküli bizonyságtétel, ez nagyon megragadja a szívünket. Olyan csodálatos, hogy ahogy Péterbe és aztán a többiekbe és a többi apostolokba is látjuk ezt a nyíltságot, ezt a felszabadultságot, ezt a bátorságot, ahogy előállnak. És olyan, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy most ők itt nem tudom hány ezer embernek prédikálnak, úgy beszélnek ott. Igen, csodálatos dolog ez, és olyan jó lenne, testvérek, ugye, kicsit mi is ilyenek volnánk, hogy ha az Isten szent lelke lakozik bennénk, hogy úgy elő tudnánk állni a mai világ elé, és azoknak az embereknek, akiknek szüksége van az Istenről, az Úr Jézusról szóló beszédre, elkezdenénk beszélni a maguk anyanyelvén, hogy tőlünk is hallják. Tehát ehhez a Szentléleknek a bátorsága kell, és a Szentléleknek a felszabadító ereje kell, hogy munkálkodjon mi bennünk is. És akiben munkálkodik, az meg is fogja ezt tenni. Sokszor ott vagyunk a nagy lehetőségek előtt, szinte tálcán hozza elénk Isten a lehetőséget, hogy beszéljünk róla, beszéljünk Jézusról, észre se vesszük, vagy ha észre vesszük, akkor is gyávák vagyunk ahhoz, hogy megszólaljunk. Félünk a bizonyságtételtől. Inkább elbújunk, hallgatunk, némák vagyunk. Pedig az kellene, nem, hogy hát álljunk ki és mondjuk, amit Isten a szívünkre helyezett. Mondjuk az ígét, mondjuk az evangéliumot, a Bibliát az embereknek. Hát kérjük az Urat, hogy az ő lelke által, ha velünk van, valóban szabadítson föl bennünket, és erősítse meg minket a bizonyságtételre, hogy ne szégyenkezzünk, mert nem valami szégyenletes üzenet van a tarsolyunkban. Nem kell ezt titokba tartani, mert nem titkot bízott ránk az Úr, hanem egy olyan hírt, amit ki kell hirdetni. Nem kell félnünk attól, hogy mit fognak szólni, hiszen ennél nagyobb bolondságokat is, már most értsétek jól, mondanak az emberek egymás között. Hát akkor mi is nyugodtan mondjuk már el azt, amit Isten ránk bízott, ami az Istennek a bolondsága, de igazából az ő bölcsessége. Bárcsak a lélek felszabadítana bennünket, és úgy, mint ott ezeket a drága testvéreinket, az apostolokat. De hadd térjek át arra, testvérek, hogy egy kicsit az ige hirdetést szemügyre vegyen veletek. Mert a Szentléleknek a hatása az, hogy egy ilyen jellegű igehirdetés, egy ilyen tartalmú igehirdetés, ami ott elhangzott, elhangozhatott Jeruzsálembe. A Péter apostol az igehirdetést azzal kezdő, hogy felolvassa a textust. Ugye Jóel könyvéből veszi a textust, az igehirdetés alapját. Kikereshetitek itt, én most nem akarom még egyszer felolvasni. Van az igehirdetésének egy bibliai textusa. És utána annak a keretében marad, és azt elemezgeti különböző nézőpontokból az embereknek. Nekünk itt az egész igehirdetés nyilván nincs leírva, mert azt nem lehetett leírni az egészet, de a lényeges pontjait leírta nékünk a Szentlélek, hogy megőrizze mi nekünk. Ennek a Jóel könyvére épülő proféciának a magyarázata során először is Péter igehirdetésének a Krisztus Jézus központúságára szeretném fölhívni a figyelmeteket. Jézusról beszél végig a beszédjébe. Jézusról. A 22. verstől, ha majd nézitek otthon, még egyszer nézzétek át, bár valamelyik nap napi igék is voltak ezek, a 22. verstől feleleveníti Jézusnak az életét. Az egész életét, amit úgy járt végig az Úr Jézus, hogy jeleket, csodákat és erőket cselekedett, olyan csodákat, rendkívüli dolgokat cselekedett, föleleveníti előttük, hogy Jézus meghalt a keresztfán, aztán azt is, hogy föltámadt a halálból, és azt is föleleveníti, hogy Isten fölvitte őt a mennybe, és ő küldte el most az ő lelkét ide, amit megmondott előre Jóel próféta, most íme beteljesítette ez a Jézus. Itt van a Szentlélek, Isten velük és köztük. Tehát Jézusról beszél, és rámutat arra, hogy ez a Jézus, akiről itt beszélek nektek, ez a názáreti férfi, ez nem más, mint a mi Krisztusunk. Ez a mi messiásunk, akit Isten megígért nekünk. Csodálatos, hogy Péter apostol egészen tisztában van az Úr Jézus személyével, és az ő személyének a titkával. Ő tudja, hogy kicsoda Jézus. Emlékeztek, hogy ő volt az, aki már korábban is Jézusnak a kérdésére, hogy ő kicsoda, mindjárt egy vallomást tett, és azt mondta Jézusnak, hogy hát te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És mondja neki Jézus, hogy hát ezt nem test és vér jelentette ki neked, te ezt nem emberektől tudod, hanem azért mennyei atyámtól. Már Péter akkor is tudta, hogy kicsoda Jézus. Azért is fájt neki annyira, amikor elárulta Jézust. Azért sírt, mert ő tudta, hogy kicsoda Jézus. És aztán azért volt olyan nagy vallomás a részéről, amikor Jézusnak mondta háromszor, hogy én szeretlek téged. Ő nem egy embert szeretett pusztán, hanem benne az Istent szerette. Az Isten fiát szerette. És itt is, amikor a Szentlélek már megérkezik hozzá, megint Jézusról beszél, és talán még nagyobb világossága van Jézus felől, mint volt korábban. És fölemeli a Krisztust ebbe az ige hirdetésbe. Fölemeli és rámutat a Krisztusra. Itt a messiásunk, zsidók. A Szentlélekről mondta Jézus annak idején, hogy amikor eljön, engem fog megdicsőíteni. Engem fog fölemelni, a középpontba állítani. Péter azért emeli föl a Krisztust, a meghalt, feltámadott, megdicsőített messiást, azért emeli föl, mert a Szentlélek ott van benne. És ezt indukálja Péterben. Péter szavaiba fölmagasztaltatik a Krisztus, a názareti Jézus. A Szentlélek, testvérek, jegyezzük ezt meg zárójelben, hogy soha nem önmagát állítja a közép. Annak ilyen pünkösdista, karizmatikus közösségek, ahol nem nagyon beszélnek Jézusról, inkább a Szentlélekkel vannak elfoglalva. Állandóan, hogy a Szentlélek így, a Szentlélek úgy, most hogy mit csinál a Szentlélek, mit nem csinál a Szentlélek, hova ment, hova nem ment, állandóan ezzel foglalkoznak. A lélek hatása, a lélek hogyan tükröződik az ember szívébe, lelkébe, milyen tapasztalatokra teszünk szert. Állandóan a lélek körül kóricolnak, ahelyett, hogy Jézusra mennének. A Szent Lélek testvérek soha nem önmagát állítja így módon a középpontba, hogy ő vele foglalkozzanak. Megtehetné, mert Isten, de ő az Atya és a Fiú akaratát követi, ami szerint neki a mostani időben az a feladata, hogy Jézust állítsa az emberek elé. Mint a messiást, mint az urat, a mindenség urát. Mert Péter nem csak ezt mondta Jézusról, hogy ő a messiás, a zsidók messiás, hanem azt is elmondta róla, hogy ő Kyrios, vagyis úr, a mindenségnek az ura. Nem csak a zsidóknak, hanem az egész mindenségnek, a föld minden népének az ura. Jézus közt, akiben testvérek, ma is ott van a Szentlélek, akár bennem, vagy bennetek, mindig ezen fogunk kínlódni, idézőjelbe teszem, és fáradozni, és küszködni, hogy hogy tudnánk Jézusra mutatni. A családunkba, a gyülekezetünkbe, a munkahelyünkön, a nem tudom, mert úgy érezzük, hogy valahogy őt kellene oda tenni az emberek, mert a lélek erre indít bennünket. És ahol mondjuk egy olyan igehirdetés hangzik, amiben valóban a názáreti Jézus áll a középpontba, ott testvérek, és jól, és helyesen, biblikusan áll a középpontban, ott biztos lehetünk benne, hogy ott a Szentlélek dolgozik. Tehát az ige hirdetés, ami Jóel próféta könyvére épül, először is Jézus központú. Aztán a másik dolog, testvérek, hogy figyeljétek meg, nagyon érdekes dolog ez is, hogy Isten központú. Ahogy Jézus Péterről beszél, aközben mindig elmondja, makacsul ismételgeti, tudatosan ismételgeti makacsul, hogy emögött a Jézus, a názáreti Jézus mögött Isten áll. Ő általa Isten cselekedett. És ő vele Isten cselekedett. Figyeljétek meg a szöveget. Jézusról azt mondja, Istentől bizonyságot nyert. Vagyis Isten mellette tette le a voksát. Isten mellette tanúskodott. Azt mondja, hogy Isten elhatározta, hogy halálra adja őt, és ti megöltétek őt. Istenre megy vissza Jézus halála. De Isten, mondja harmadszor, feltámasztotta a halálból. Isten jobbja felmagasztalta, mondja a negyediket, amikor felemelte őt és megdicsőítette őt. Sőt, Isten úrrá és Krisztussá tette. Isten, értitek, hogy Jézus mögött ott áll Isten, amit Jézus cselekedett, mindazt Isten cselekedi mögötte. És ezzel Péter apostol Jézus személyét, ha szabad így mondani, még inkább fölemeli, még inkább súlyosabbá teszi, mert azt mondja a zsidóknak, hogy ti zsidók. Az a názáreti Jézus. Akit ti a szemétdombra kidobtatok. Akire azt követeltétek, hogy feszítsd meg, és meg is feszítetett. Amögött a Jézus mögött ott állt az Isten, a zsidók Isten, a mi Izraelünk Istene. Az élő Isten, nem is Izrael Isten, a világ Istene állt mögötte. Tudjátok, hogy mit csináltatok? Ennek a Jézusnak minden rezdülése mögött ott állt az Isten. Amit ti vele csináltatok, azt az Istennel csináltátok. Tehát csodálatos ez, testvérek, hogy nekünk is Jézus mögött meg kell látnunk, és a Szentlélek által meg is látjuk, hogy a názáreti Jézus személye mögött ott áll az élő Isten, a Szent Háromság egy örök Isten. Izrael Isten, a világ Istene, a mi Istenünk is. Amit mi Jézussal csináljuk, azt Istennel csináljuk. Olyan nem lehet, hogy elválasztjuk Jézust Istentől, mert ő benne, ő általa Isten cselekedett. És amit mi Jézussal cselekszünk, az, ha ráütünk Jézusra, az Istenre ütünk rá. Ha elutasítjuk őt, Istent utasítjuk el. A harmadik dolog, testvérek, hogy figyeljétek meg Péter apostolnak a beszéde, mennyire bibliai központú, mennyire ige központú, úgy is szoktuk mondani. Amikor rámutat Jézusra, és középpontba állítja, és rámutat, hogy mögötte ott áll Isten, akkor előszedi az Ótestamentumot, és nem tudom hány ótestamentumi idézettel bizonyítja, hogy ami ezzel a Jézussal, akit Isten küldött, és akiben Isten cselekedett, ami vele történt, az előre meg volt írva az Ótestamentumban. Az Ótestamentum Péter számára Jézusról szóló bizonyságtétel. Ezt egy csomó embertestvérek, lelkészek se értik egyébként. Vagy ha meg is értik, egyszer elutasítják. Számos teológus elutasítja ezt. Lelkük rajta. Mi visszamegyünk az apostolokhoz. És azt mondjuk, jól értették ők az Ótestamentumot. Az Ótestamentum, testvérek, Jézusra mutat előre. Az Új Szövetség meg Jézusra mutat vissza egyébként. Mert a Biblia középpontjában Krisztus áll. A mi Jézusunk, a megveszített, aki a mi üdvözítünk, az egész világnak adatott egyetlen üdvözítő. A bűnösöknek adatott egyetlen üdvözítő. Őt hirdeti az egész Biblia, és Péter ezt világosan látja, testvérek. Azt mondja, hogy Isten erről a Jézusról mindent előre elmondott. Az Ótestamentumban. Amit Dávid mondott, azt nem Dávid mondta, azt Isten mondta Jézusról. Sőt, úgy is mondhatnánk, hogy ezt Jézus mondta saját magáról Dávid szája által. Testvérek, Jézusnak a személyét Péter egyre magasabbra emeli. Ugye nem csak azt mondja, látjátok? Hát itt volt köztünk, itt járt, ti láttátok, hallottátok ezt a Jézust a legtöbben. Ki állt e mögött a Jézus mögött, e mögött a názáreti férfi mögött? Nem más, mint az élő Isten, aki mögötte állt és vele és benne cselekedett hatalmas dolgokat. Ráadásul mindez, ami itt történt a szemetek és orrotok előtt, és szemetek, fületek látására, hallására, ez meg volt írva az Ótestamentumban századokkal ezelőtt. Részletesen és pontosan. Hát testvérek, ma is így beszél az, akiben a lélek lakozik. Így beszél Jézusról, és így emeli föl, és így teszi súlyossá az ő személyiségét, és az ő életművét, a megváltás életművét. Nézzétek tovább, testvérek, a harmadik főpontban szeretnék az igehirdetés hatásáról beszélni, mert amikor Péter így bemutatta Jézust az embereknek, akkor azt olvassuk az igébe, hogy a jeruzsálemi zsidó hallgatóságát mindez iszonyúan mellbevágta. Olyan volt, mintha gyomorszájba vágták volna őket, vagy nem is. Elment a levegő, nem kaptak levegőt. Meg se tudtak szólalni. Hirtelen az szakadt rájuk, hogy mit csináltunk mi? Mit csináltunk mi? Azt olvassuk az írásban, hogy mikor ezeket hallották, szívükben megkeseredtek. Sokszor elmondtam, de ismétlem, hogyha valaki nem hallotta még. Olyan az az eredeti görög szó, ami itt van, mintha azt jelenti, mintha szívbe egy tör döftek volna, és ott megforgatták volna. Úgy érezték a lelkükbe, hogy ez most eltalált minket, de nagyon eltalált. Ez borzasztó. Az, hogy mennyire eltalálta őket, testvérek, ez az a gyanúm, hogy nem is tudjuk igazából felmérni. Hogy mi mit csináltunk, zsidók? Mit csináltunk mi? Itt az ő lelkükben nem valami kis lelkiismeret furdalásszerűség volt, vagy nem valami kis megrendüléske volt, amiatt, hogy ők hogy bántak Jézussal, hanem leírhatatlan döbbenet vett erőt rajtuk. Alig tudtak megszólalni, csak álltak némán, és lestek. Lehet, hogy a szemükbe kiült a rémület, lehet, hogy volt, aki elkezdett sírni. Volt, aki egy szót nem tudott kinyögni. A názáreti. Jutott eszükbe a názáreti. a názáreti ember, akit kigúnyoltunk, akit szembe köptünk, akire halált kértünk, akit keresztfára feszítettünk, akit még ott is gúnyoltunk, akit a szemétdombra tettünk, tényleg a szemétdombra, mert oda csak azokat vitték ki. És most a kezünk véres, és minket vádol ez a vér, a Krisztus vére. Értitek, hogy a lelkükbe belemart, hogy hogy bántunk mi Jézussal, akit Isten nekünk adott, akiben ő cselekedett, akiről századokkal ezelőtt beszélt, akiről bizonyságot tett ezer jellel és csodával, hogy higgyünk benne, és mi eltaszítottuk magunktól. Testvérek, a Szentlélek ma is ugyanazt teszi. Az emberekkel, akiben munkálkodik a Szentlélek, érzékelteti, hogy a legnagyobb bűn, amit én is, meg ti is, te is el tudsz követni, Jézus elutasítása. Jézus kizárása a szívedből és az életedből. A legnagyobb bűn, nem az a legnagyobb bűn, hogy nem tudom, lopsz, hazudsz, nem tudom, nem tiszteled a szüleidet, én mit tudom, én mit csinálsz, vagy mit nem csinálsz. A legnagyobb bűn Jézus elvetése. Akár úgy veted el, hogy azt mondod, nem foglalkozok vele, akár úgy, hogy ellenségesen. Általában ugye a református emberek nem szokták Jézust ellenségesen elvetni, akik templomba mennek, nem mondják, hogy aj, halál Jézusra, elvele. Nem mondják, általában nem mondják. De nagyon sok református, meg más vallású is ugye úgy van vele, hogy olyan közönösen, Jézus, olyan közönösen veti el magától, nem foglalkozik vele. Mit kéne ezzel? Még mélyebben foglalkozni. Nem annyira. Sokkal fontosabb dolgok vannak az életben, mint Jézus. És Jézust már is elvetettük. És itt van az a döbbenet, testvérek, hogy a Szentlélek azzal fog minket szembesíteni, és azt fogja a szívünkre terhelni, hogy mi ezt a Jézust, akit lehet, hogy ilyen közönyös, rideg szívvel úgy levegőnek nézzük, ez a Jézus, akiről Isten tanúságot tett, aki mellett bizonyságot tett, aki mögött ő maga állt, akiben ő cselekedett, akiről az egész Ótestamentum beszél, ezt a Jézust mi elvetjük. És ezzel elkövetjük az Isten ellen létező legnagyobb és legsúlyosabb bűnt. A Szentlélek erről fog meggyőzni titeket, mondta Jézus már előre a tanítványoknak, hogy nem hisztek én bennem. Ez a bűn. Ez a bűn. Nem az, amiért börtönbe zárnak a csillagba. Ez a bűn. Ezért nem zárnak senkit börtönbe, ezért csak a pokolba fogsz jutni. Elveted Jézust, mint a megváltódat, mint az uradat. Nem engedsz neki beleszólást a dolgaidba, kizárod a szívedből, életedből. Ez a bűn. A Szentlélek ezt terheli rá az emberre, testvérek. És nagyon döbbenetes, hogy ezt úgy ránk tudja terhelni, hogy tényleg megkeseredik a szívünk, megszomorodik a szívünk emiatt, hogy mi ezt elkövettük. És amikor a szív megszomorodik, testvérek, visszatérve a jeruzsálemi igehallgatókra, egy kérdést tudnak kinyögni azok az emberek, akik ott állnak, kétségbeesve tudják kinyögni ezt a kérdést, nem is tudjuk elgondolni, hogy mennyire kétségbeesve. Azt mondják, akkor most mit csináljunk? Atyám fiai férfiak, akkor most mi legyen? Halász, válaszolj. A nyelvtani alak, amiben itt ez szerepel, az eredeti bibliai nyelvben azt fejezi ki, hogy ők nem tudják, hogy mi a válasz. Abszolút nem tudják, hogy most akkor mit lehet csinálni. Egyszerűen halvány fogalmuk nincs, hogy ezek után, hogy most ők ezzel a názáreti férfivel így elbántak, és mind elkövették a bűnt, ezek után most akkor van-e valami megoldás? Még bármit csinálhatunk-e? Vagy egyszerűen reménytelen a helyzetünk? Fölteszik a legfontosabb kérdést, testvérek, a lélek hatására. Azt hiszem, hogy a lélek indukálja bennünk is, a lélek gerjeszti bennünk is, testvérek, ezt a legfontosabb kérdést, hogy akkor most mi legyen velem? Mit csinálhatok még? Van valami, amit tehetek egyáltalán? Ez az igehirdetésnek a hatása, ami a lélek által szólal meg, és megy végbe. És itt jön a negyedik pontom, hogy az igehirdetésben választ kapnak a legfontosabb kérdésükre ezek az emberek. Amikor a szívükbe markolóan megszületik a szájukból ez a kérdés, erre a szívből, a szívbeli kétségbeesésből, megszomorodásból születő kérdésre az igehirdető halász ember válaszol nekik. Világos választ ad nekik, testvérek. Egyértelmű. Azt mondja nekik, térjetek meg. Térjetek vissza Istenhez. Megkeresztelkedve Jézus nevére, a bűnök bocsánatára. Ez a megoldás. Ez tehetitek még. Ez az egyetlen, amit tehettek. Nincs más, ez az egyetlen. Ezt a megtérést, amiről Péter beszél nekik, ezt ugye meg kell értenünk, hogy ez két elemből tevődik össze. Két elemből. Az Istenhez való visszatérés két elemből tevődik össze. Az egyik, Jézus nevére kell keresztelkedniük. A keresztelkedés az egy nyilvános dolog volt. Az, hogy a Jézus nevére keresztelkednek, ez meg azt jelenti, hogy Jézust elfogadják. Jézus mellé odaállnak. Előbb ellene voltak, de most az ige hirdetés hatására felülbírálják a korábbi Jézussal kapcsolatos magatartásukat, és akinek korábban ellene voltak, azt most elfogadják. Mint az Isten messiását, és mint az urat, a világurát. És ezt a véleményváltást, ezt a gondolkodásváltást, ezt nyilvánosság előtt megfecsételik azáltal, hogy megkeresztelkednek Jézus nevére. Olyan ez egy kicsit, mint amikor összeházasodtunk a feleségemmel, és akkor engem úgy hívtak, ahogy őt, meg úgy hívták, hogy Bárdi Zsófia, de én őt a nevemre vettem. És lett belőle Sípos Ete Zoltánné. És az azt jelentette, hogy most már mi egy test vagyunk, összetartozunk egymással. Jézus nevére keresztelkedni azt jelenti, hogy odaadom a nevemet neki, hogy vegye a nevére. És ő a nevére vesz minket. És onnantól kezdve Krisztusról neveztetünk, mivel hogy hozzá tartozunk. És létrejött egy közösség közte és köztem. És ezt vállalom nyíltan a plénum előtt. Azok előtt, az emberek előtt, akik hát Jézusról másképp gondolkoznak, meg Istenről is. Tehát mondja Péter ezeknek a kétségbe esetten kérdező embereknek, hogy ezt tehetitek, hogy most elvetettétek, de most odaálltok mellé. Megváltoztatjátok a vele kapcsolatos véleményeteket, revideáljátok a hozzá fűződő viszonyotokat, és elfogadjátok, mint uratokat és mint messiásotokat. Azok alapján, amit elmondtam nektek. A másik dolog, ami a megtéréshez tartozik, azt mondja Péter, keresztelkedjetek Jézus nevére a bűnök bocsánatára. A bűneitek, pontosabban nem a bűnök, hanem a bűneitek bocsánatára. Nagyon fontos ez az elem, testvérek, mert Péter tudatta az emberekkel, hogy az, amit ti Jézussal tettetek, az bűn. Az a ti bűnötök, amire bocsánatot kell kérnetek Istentől. Ezért bocsánatot kell kérnetek Istentől. És tegyétek meg ezt. Mert csak úgy keresztelkedhettek meg Jézus nevére, ha előbb bocsánatot kértek azért, hogy korábban vele hozzá viszonyultatok. Megbocsáttatik nektek. De kérjetek bocsánatot érte. Így van, testvérek, mind a mai napig, hogy az ember nem változtathatja meg úgy a Jézussal kapcsolatos álláspontját, korábban elutasítottam, most elfogadom őt, mint megváltó uramat. Nem tehetem úgy meg ezt, hogy arra, hogy korábban úgy viszonyultam hozzá, bocsánatot ne kérnék, és el ne fogadnám. És az Isten kegyelmével le ne zárnám azt a szakaszt. Egyébként a megkeresztelkedésben ugye benne van ez a bűnök lemosása is, ez az aktus is. A bűnbocsánatnak, a megtisztításnak az aktusa. Téter tehát, testvéreim, egyértelmű és világoszt választod az embereknek. És megmondja nekik, hogy igen, mit csináljatok? Ezt tehetitek, más nincs. Álljatok oda Jézus mellé, elfogadva a bűneitekre, amit ellen elkövettek, elfogadva a bocsánatát. Így kezdjetek vele egy újat. És egy csodálatos biztatást is ad nekik, azt mondja, hogy és részesültök a Szentlélek ajándékába. Vagyis ti is Isten gyermekeivé lesztek. Újra Isten gyermekeivé, fiaivá és lányaivá. Ezzel kezdte az egész prédikációját, ugye, hogy Isten kitöltötte az ő lelkét az ő fiaira és lányaira. Ha megtértek Istenhez, és a Jézussal kapcsolatban elkövetett bűneiteket megbánjátok, elfogadjátok a bocsánatot, és a nevére teszitek a ti neveteket, odaadjátok neki magatokat, akkor ti is az Isten fiai és leánya is lesztek. Ti is részesültök a Szentlélekbe, ti is az övéi lesztek. Bármekkora is a bűnötök, ti is az Úr gyermekei lesztek. Testvérek, ez egy nagy biztatás. Nagy biztatás azoknak az embereknek, akik ott voltak kétségbe. És mint amikor egy ember tényleg kétségbe van, és azt mondunk neki valami vigasztalót. És attól megvigasztalódik. Ezeknek is ez volt a vigasztalás, az igazi vigasztalás. És nekünk is, testvérek, csodálatos, hogy szól nekünk is ez. Változtasd meg a Jézussal kapcsolatos magatartásodat, gondolkodásodat. De úgy, hogy bocsánatot kérsz arra, hogy eddig így volt. Itt húzol egy vonalat, és azt mondod, mostantól, Uram, máshogy lesz. Te más vagy nekem, mint akinek korábban tartottalak. És kapod a Szentlélek ajándékát, és rögtön te is Isten gyermekévé leszel. Nem az ellensége, a fia és a leánya. Péter biztatása, hadd érje el a mi szívünket is, testvérek, és egy csodálatos dolog az, hogy Péter még valamit mondott nekik biztos bátorításul erre a döntésre, az elhatározásra. Azt mondta nekik, hogy szakasszátok el magatokat egy gonosz nemzetségtől. Azoktól tudnélik, akik Jézust elvetették, szakadjatok el. Mert amikor ti el fogjátok mondani, hogy ti Jézus mellett leteszitek a voksotokat, és megkeresztelkedtek nyilvánosság előtt az ő nevére, és bűnnek ítélitek a korábbi álláspontotokat, akkor ti azoktól az emberektől, akik ezt nem teszik meg, el fogtok szakadni. Egy mély lelki risz, egy szakadás fog, egy szakadék fog képződni köztük és köztetek. De merjétek ezt megtenni. Merjetek mások lenni, mint ők. Ez is egy nagy biztatás, és még mond Péter mást is, de azt már nem tudjuk, hogy mit mondott, de sok egyéb beszéddel is buzgón intette őket erre a lépésre. És a lélek, testvérek, látjátok, ezt műveli. Az utolsó pont, hogy milyen végeredménye van ennek az egésznek, amit Péter elmond. Péter igehirdetésének a végeredménye az, hogy örömmel vették a beszédét, örömmel fogadták a beszédét 3000-en. Az nagyon sok ember. 3000 ember. Azt mondta, hogy Jézust eddig elvetettük, ezt a Jézust, akit Isten jelek által igazolt, akiről az Ótestamentum lapjain beszélt nekünk, aki mögött ő állt és ő cselekedett, eddig elvetettük, Isten legyen nekünk irgalmas, bocsásson meg ezért, hogy így viszonyultunk, de mostantól kezdve mi újat kezdünk ezzel a Krisztussal. Mostantól ő lesz a szívünknek, az életünknek a megváltója és az Ura, és az ő akaratának rendeljük alá magunkat. El kell szakadnunk másoktól? Hát elszakadunk. És ezt nem kétségbe esett arccal tették meg, hanem végtelen nagy örömmel tették meg. Azt mondja a Tesszalonikai gyülekezetnek Pál, hogy ti befogadtátok az evangéliumot, amit hirdettünk a Szentlélek örömével. Ez egy örömteli dolog, testvérek, mikor az ember le tudja zárni a múltat az Isten kegyelméből, és el tud Jézussal kezdeni egy új életszakaszt. Ez egy abszolút tiszta öröm, ami meg is marad, sőt, ami ki is teljesedik. Ez a hit, ez az evangéliumban Jézusba vetett hit, ez az igazi életfordulat, ami ott 3000 ember életébe végbe ment, ez az Isten lelkének a műve. Van még más is, de azt most már nem mondom tovább, mert még mondhatnám tovább is, hogy ez a 3000 aztán utána egy közösség élet, egy gyülekezetté váltak, és elindult ezekből az emberekből Isten újszövetségi népének a kiépülése. A jeruzsálemi gyülekezet, mint ami anyja lett az összes többi egyéb gyülekezeteknek, amik aztán később képződtek, akár a zsidók között, akár Samáriába, akár a föld végső határáig, Magyarországon is. Az Úr áldja meg a szívünket, és adja meg nekünk, hogy mi is átélhessük a Szentléleknek ezt a fajta munkálkodását. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy a te lelkedet azért küldted, hogy téged fölmagasztaljon. És köszönjük, hogy ma is ezt teszi, itt közöttünk is. Hiszen ma is láthatunk téged, akiről az Atya Isten bizonyságot tett, jelek, csodák és erők által. Az Atya hitelesített téged. Köszönjük, hogy azt is megértjük, hogy te benned maga az Atya cselekedett, és minden, amit te mondtál, tettél, ami veled történt, mind a mögött az élő Isten áll, a te Atyád. És köszönjük te néked, hogy a te csodálatos lényed így felragyoghat mi előttünk. Köszönjük néked, hogy súlyossá és jelentőssé válhatsz a számunkra lelked által, és add meg, hogy tényleg így legyen. Köszönjük, ha már így van. Köszönjük neked, Urunk, hogy hívsz bennünket veled kapcsolatba személyes állásfoglalásra, és arra, hogyha eddig rideg szívvel elvetettünk magunktól, akkor most kérjünk ezért bocsánatot, és fogadjunk el téged, mint akit az Atya Isten tett felkent messiássá, úrrá, királyá és profétánká, és akit maga Isten tett a mi legfőbb úrunká. Köszönjük, hogy azért van bűnbocsánat, mert meghaltál a kereszten, és mivel élsz, ezért van a számunkra egy új élet lehetősége veled, a közeledben. Köszönjük néked, hogy szent lelked által minket is megpecsételtél, és megpecsételsz, ha hiszünk te benned. Odaadjuk neked a szívünket, és köszönjük, hogy lelked által a tieiddé válunk. Úgyhogy akiben Isten lelke van, az az Isten gyermeke, Isten fia és leánya, akiben pedig nincs, az még nem az. Köszönjük te néked, hogyha már azok lehetünk, és imádkozunk mindazokért, akik még nem azok, de azt hiszik magukról, hogy azok. Könyörülj meg és nyisd meg a szívüket, szemüket, hogy meglássák, milyen viszonyban vannak veled. Kérünk téged arra, hogy a te lelked munkálkodjon ma is, és add meg, hogy megtérhessünk, és örömmel fogadhassuk az evangéliumot, és örömmel kezdjünk egy új életet, bízva a te drága szavaidban. Köszönjük néked, hogy ma is így tanítottál minket, sőt, elénk állítod a keresztedet újra, amit bűneinkkel mi okoztunk, és ahol te szerezted meg számunkra bocsánatot. Köszönjük te néked, hogy van kegyelem, hogy van irgalom, hogy van újrakezdés. És újra van újrakezdés. Kérünk, áld meg a szíveinket, áld meg az életünket, hogy valóban újat kezdett, üdvözült, örvendező emberekké lehessünk mindnyájan. Köszönjük, hogy így ünnepelhetünk ma is. Kérünk, hogy áld meg és szenteld meg együttlétünk további részét is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kérdetem a testvéreknek, hogy a héten további alkalmaink nem lesznek, de ma délután 3 órakor Kisteleken lesz a Református Egység napja, oda megyünk ki. Aki nem tud autóval kijönni, attól azt kérném, hogy jöjjön ide a templom sarkához, ide a gyülekezethez, 2:30 előtt valami pár perccel, mert egy olyan 1/2 óra azért kell ahhoz, hogy kiérjenek az autóval, tehát olyan 20-25 körül érjenek ide azok, akik szeretnének kijönni, és lesz itt autó, meg kisbusz is, amiben van hely, és ahol ki lehet jönni. Akinek az autójában meg van hely, attól meg azt kérném, hogy jöjjön ide, és ha van itt valaki, akkor azt szedje föl, és úgy jöjjön ki. Én egy kicsit előbb ki kell, hogy menjek, mert kell még ott rendezkednünk a múzeumkertbe. Néhány asztalt meg széket viszünk. A fiatalokat arra kérném, hogy most istentiszteletünk után jöjjenek, egy kicsit segítsenek kihordani és föltenni a kis utánfutóra ezt a néhány dolgot. Hirdetem azt, hogy egy új orgonánk van, egy digitális orgona, még most próbáljuk behangolni, azért szóltam rá Borsira, mert most ő a kántorunk életében először, úgyhogy Isten áldja meg őt is ebben a szolgálatába. Reméljük, még többször is fog itt szolgálni közöttünk. Ha valaki erre a célra, erre az orgonára szeretne valami pénzadományt adni, akkor az Isten kezében alapítványnak az befizetheti. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Akiknek elmennek, azoknak innen szeretnék most áldott pünkösd ünnepet kívánni, és azt kérni, hogy ha kimennek oda, ott legyenek kedvesek csöndes elleni, mert itt folytatódik még az úrvacsoroztással az Isten tiszteletünk. Most pedig énekeljük, testvéreim, a 370. éneket, a 370. énekünknek a 3. versét. Ó, mi édes vigasztalónk, légy kegyes megoltalmazónk!